És akkor nem kell lemondanunk a reményről, hogy Párizs egyszer léggömb távlatból nézve ugyanazt a vonalgazdagságot, részletbőséget és meglepő szépséget tárja majd elébünk, mint egy sakktábla. Hanem bármilyen csodálatosnak találja is az olvasó a jelenkori Párizst, építse fel most újból, állítsa helyre gondolatban a 15. század Párizsát. Nézzen a napfénybe a toronycsúcsok, templom és harangtornyok meglepő sorfalán át. Folyassa végig a roppant város közepén a Szajnát, szelje ketté a szigetek csúcsánál, és verjen fodrot a hidak boltívei alatt ezen a folyón, amely széles, zöld és sárga tócsáival színjátszóbb a kígyóbőrőnél. Tekintse meg, milyen tisztán bontakozik ki Ó Párizs gótikus arcéle a kéklő láthatárom. Libegtesse meg a körvonalat a kéményeket megülő téli ködben, fürdesse meg a mélységes éjszakában, és nézze az árnyak és fények szeszélyes játékát a sötét épület útvesztőben. Vetítsen rá egy holtsugarat, amelyben sejtelmesen rajzolódik ki minden, és hatalmas toronyfők bukkannak elő a ködből. Vagy fordítsa tekintetét ismét erre a fekete ánképre, népesítse be szellemekkel a tornyok és oromzatok ezernyi éles szegletét, és képzelje el, mint válnak ki azok csipkézetesebben, mint holmi cápa állkapocsból a fogok a részszínű alkonyi mennyboltozatból. És azután hasonlítsa össze a kettőt. Aki pedig olyan benyomást akar nyerni a régi városról, amin őt immár nem adhat meg az új, kapaszkodjék fel egyik nagy ünnep reggelén, húsvét vagy pünköst hajnalán valami magaslati pontra, ahonnan az egész fővárost áttekintheti, és várja meg ott a harangok ébredését. És figyeljen, hogy égi jelre, mert a jelt a nap adja meg, miképpen rezdül meg ugyanegy pillanatban ezernyi torony. Előbb csak egy-egy szórványos kondulás száll templomról templomra, mint amikor a zenészek adják tudtul egymásnak, hogy mindjárt kezdődik a játék. Aztán egyszerre csak azt látja a szemlélő, mert úgy látszik bizonyos pillanatokban még a fül is látni képes, azt látja, hogy a hang szinte oszlopként, a harmónia szinte füstként emelkedik a magasba a harangtornyokból. Eleinte minden harang zengése egyenesen, tisztán és úgy szólván a többitől elszigetelten száll a tündöklő reggeli égbe. Aztán lassanként megáradnak, egybeolvadnak, összegyűlnek, megsemmisülnek. Ez már a szüntelen, érchangú rezgések számtalan harangtoronyból özönlő egyetlen tömkelege, amely elömlik a városon, hullámzik, szökel, örvénylik felette, és a láthatáron jóval túleső vidéket is lüktetésének fülsiketítő körébe zárja. De azért ez a harmónia tenger mégsem merő zűrzavar. Bármennyire megáradt, és bármilyen mély is, mégsem veszít átlátszóságából. Minden hangcsoportot, amely ebből az együttes harangszóból felröppen, külön-külön lát kígyózni az ember. Figyelemmel kísérheti a csengettyűk és nagyharangok hol mély, hol rikoltozó párbeszédét. Láthatja, mint ugrálnak az oktávok egyik haragtoronyról a másikra, mint törnek elő szárnyalóan, könnyeden, süvítve az ezüst harangokból, és miként zuhannak alá a faharangokból szétroncsoltan és elnyomorodva. Megcsodálhatja-e sok zönge közepette azt a gazdag skálát, amely a Szent Eustáchius hét harangján futkos megállás nélkül fel alá, láthatja, mint egy-egy tiszta, sebes iramú hang keresztül vágtat az egészen, és 3-4 tündöklő cikázás után villámként enyészik el. Itt a Szent Márton apátság, ez az éles, repet hangú énekes, ott a Basti sötét mogorva hangja, amott a város túlsó felén a Louvre főtornyának mély színezetű baritonja. Az igazságügyi palota királyi harangjátéka szünet nélkül ontja mindenfelől a csillogó trillákat, és ezekre szabályos időközökben zuhognak a Notre-Dame vészharangjának súlyos ütései, olyan ragyogó szikrákat csiholva rajtuk, mint üllőn a kalapács. Némelykor a legkülönfélébb hangok repülését látja az ember. A Saint-Germain-des-Prés hármasával együttlengő harangjából érkeznek. Majd utóbb időnként egy-egy pillanatra megnyílik a magasztos zajtömeg, és utat enged az Ave Maria strettájának, amely úgy villódzik és tündököl, mint valami csillaggal kirakott sisakforgó. És odalent, e sokszólamú zene legmélyén, halványan felismerszik az az ének, amely a templomok belsejéből párolog a boltozatok remegő pórusain át a szabadba. Bizony olyan opera ez, amely érdemes a meghallgatásra. Rendszerint a nappali Párizsból felszálló zsivajt hallja az ember, a város beszédét. Éjjel a város lélegzetét, de ez itt most a város éneke. Hallgassátok hát a harangok et tuttiát, amelyen félmillió ember mormogása, a folyó örökös siráma, a szél soha nem szűnő fuvalma, a láthatárt szegélyező dombok négy erdejének hatalmas orgonahangon szóló komor távoli kvartettje özöllik el. Tompítsátok el, mint egy törtszínű festmény módjára mindazt, ami ebben az általános harangzúgásban túlságosan érdes és rikító, és azután szóljatok. Ismertek-e a széles nagyvilágon gazdagabbat, vidámabbat, aranyosabban, káprázatosabban csillogót, mint a magányos és összecsendülő harangoknak ez a kavargása, ez a zenei olvasztó kemence, ez a tízezernyi érchang, amelyre egyszerre zendítenek rá a 300 láb magas kőfuvolák, mint ez a nagyváros, amely maga is egyetlen zenekar, mint ez a vihar hangján zengő hatalmas szimfónia. Negyedik könyv, első fejezet. Jótét lelkek. 16 évvel a történet időpontja előtt egy szép reggelen, Quasimodo vasárnapjának reggele volt. Quasimodo vasárnapja a húsvét utáni első vasárnap, a mise kezdőszavai után nevezik így. Az emberek valami élőlényt találtak mise után a Notre-Dame előcsarnokának balkész felőli falába mélyeztett heverőpadon, éppen átellenben Szent Kristóf nagy képével, amelyet 1413 óta Antoine des Arts nemzetes lovagúr kőbefaragott szobormása bámult térden állva, míg nem az az ötlete támadt valakinek, hogy a szentet is ledobja a falról, jámbor hívét is ledöntse talapzatáról. Erre a fából ácsolt padra szokták volt kitenni a közönség irgalmába ajánlott lelenceket. Aki akarta, magával vihette őket. A pad előtt résztán feküdt az alamizsnák számára. Az az élőlényre emlékeztető valami, amely Quasimodo napjának reggelén az úr 1467. esztendejében a deszkán hevert, kétségkívül magasra hevítette annak a meglehetősen tekintélyes számú csoportnak a kíváncsiságát, amely a fapad körül gyülekezett. A csoport nagy részt a szép nem képviselőiből állott, jóformán csupa bénasszonyból. Az első sorban azok között, akik legmélyebben hajoltak a bölcső fölé, különösen négyen vonták magukra a figyelmüket, szürke csukjás öltözékük, amolyan szőrcsuha féle, elárult, hogy valamilyen jámbor közösség tagjai. Egyáltalában nem látom be, miért ne örökítse át a történet az utókornak a négy tartózkodó modorú és tiszteletre méltó megjelenésű nemes úrnő nevét. Agnes La Herme, Jeanne de la Tarme, Henriette La Gautier,